Kedves hallgatom! Tovább folytatjuk az első Tesszalonikai levél 4. részének magyarázatát. Pál apostol azt mondja, hogy Isten akarata, hogy megszentelődjetek. Elkülönültünk szent célra, Isten használatára. Isten minden gyermeke, nem csak a prédikátorok, misszionáriusok, vagy lelki munkások, hanem minden hívő elkülönült Isten szolgálatára. Hogy tartózkodjatok a paráznaságtól. Ne gondold, hogy csak a tesszalonikaiaknak volt szükségük arra, hogy Pál figyelmeztesse őket. Ne gondold, hogy csak ők voltak ebben a bűnben, különösen a test bűneiben. Ne gondold, hogy csak a római korban voltak kapcsolatosak a bálványimádással a szexuális bűnök. Ma látjuk a sátán imádat erősödését, és az okkultizmus gyakorlatát. Mindenféle amulett és szertartás kapcsolatos az ilyen imádattal. Aztán az asztrológia megtévejítésével azt hiszik az emberek, hogy a csillagok megmondják a jövőjüket. Mindig a szexuális bűnök is kapcsolatosak ezekkel a téveszmékkel. Ma az a nagy tragédia, hogy egyes keresztény munkások szexuális bűnökbe keverednek. Sajnálatos módon vannak olyan gyülekezetek, amelyek még védelmezik is azt a lelkipásztort, aki ilyen bűnbe esik. Nekünk olyanoknak kell lennünk, akik elkülönültünk Isten szolgálatára. Az ember nem élhet a bűnben, miközben prédikál, vagy énekel, vagy vasárnapi iskolásokat tanít, vagy tisztségviselő a gyülekezetben. Nem törődöm azzal, hogy ki vagy, mert ha ezt teszed, akkor tönkreteszed Isten munkáját. Vajon törekedjék-e a keresztény a szentségre? Azt hiszem, igen. De föl kell ismernünk, hogy csak Krisztusban lehetünk elfogadottak Isten előtt. Pál azt mondja, hogy megszentelődünk. Erre a magasztos szintre kerülünk. Elkülönülünk Isten használatára. Hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 4. és 5. vers. A tesszalonikai keresztények körül mindenütt pogányok voltak, akik összekötötték a szexet a vallással. A szex volt a vallás a görögök között. Elmehetett valaki Korintusba, és ott megtalálhatta ezt, de nem kellett Korintusba mennie, mert ez megvolt Tesszalonikában is. Pál azt mondja, hogy olyan életet kell élnünk, ami összhangban van az evangéliummal. A feslett élet, ami ma egyes keresztények között divatos, rossz hírbe keveri az evangéliumot. Az ilyen emberek nem Istenben élnek, és nem Isten szolgálják. Nem lehet szolgálni Istent úgy, hogy valaki bűnben él. Ő nem fogadja el, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével. Az erkölcstelenség, ami korunkban tombol, nagyon elkeserítő. Egy kiváló keresztény vezető, aki biblia osztályokat vezet az egyetemi területen, elmondta, hogy a fiúk lakosztálya Sodoma és a lányok lakosztálya Gomora. Ezek a szegény gyermekek mindent tudnak a szexről, de nem tudnak semmit a szeretetről. Isten mondja, hogy testünket meg kell őriznünk a házastársi kapcsolatra, és ez vonatkozik a férfiakra és a nőkre egyaránt. Sokféle módon indokolják a házasságban levő sok boldogtalanságot. A probléma az, hogy a házastársak nem különültek el Isten használatára, és nem hűségesek egymás iránt a szeretet kapcsolatban sem. Amikor valaki tisztán megőrzi magát a házasságra, és hűséges a társa iránt, akkor szentségben és tisztaságban tud együtt élni házastársával. Isten minden gyermekének ezt az utat kell követnie. Hidd el, Pál ezt hangoztatta e sorokkal, és hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb mondtuk nektek, és bizonyságot is tettünk róla. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 6. vers. Hogy senki túlkapásra ne vetemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Őszintéknek kell lennünk, ha Isten gyermekei vagyunk, mert bosszút áll az Úr mindezekért. Elég régóta vagyok keresztény és lelkipásztor, hogy lássam ez alapelv működését sok hívő életében. Megfigyeltem egyes hívőket, akik bestelenek voltak mások iránt, és Isten bosszút állt rajtuk. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 7. vers. Isten gyermeke nem maradhat bűnben. A tékozló fiú eljuthatott a disznóólig egy ideig, de nem maradt ott örökre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is reátok árasztja. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 8. vers. Isten gyermekében a Szentlélek lakik. Nem élhet bűnben, mert a Szentlélek Szentlélek. Eljön az idő, amikor Isten gyermeke vágyakozik a szentség után az életében. A Szentlélek az egyedüli eszköz, aki által Istennek élhetünk. Látjuk Pál apostol Galatákhoz írt levelében, hogy Isten gyermeke nem érzi jól magát a test bűneiben. Ehelyett megtermi a lélek gyümölcsét. A római levél 8. rész 3. versében Pál apostol ezt nagyon világossá teszi, mert amit a törvény nem tudott megtenni. Miért? Vajon a törvény rossz? Nem. A törvény nem rossz. A 10 parancsolat nem rossz. A probléma az emberrel és nem a törvénnyel van. Az ember nem érheti el a 10 parancsolat szintjét, és nem élhet az új szövetségi parancsolatok szerint. A Szentlélek, aki a hívőben lakik, teszi képessé arra, hogy Istennek éljen. Isten szent lelkét adta minden hívőnek. Erre nem kell vágyakoznia az embernek, miután megváltást nyert. Amikor a bűnös bízik Krisztusban, azonnal a Szentlélek költözik az életébe. Az apostolok cselekedetei 19. részében olvassuk, hogy amikor Pál megérkezett Efézusba, úgy találta, hogy voltak keresztény hitvallók, de nem lakott bennük Isten lelke. Kérdezte tőlük, hogy vettek-e már szent lelket, miután hívőkké lettek? Megmondták neki, hogy még nem is hallottak ilyesmiről, csak János keresztségét ismerik. Pál prédikálta nekik az evangéliumot, és aztán üdvösséget nyertek, és vették a szent lelket. Csak akkor vehetjük a szent lelket, amikor megtérünk, és Krisztushoz jövünk. Annál a pontnál az ember megkapja és megkeresztelkedik Szentlélekkel, és bekerül a hívők testébe, hogy abban működjék. Ezután is sokszor beteljesedhet Szentlélekkel, és azt hiszem, állandóan telve kell lennünk Szentlélekkel. Csak a Szentlélek bennünk lakozása által élhetünk szent életet. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 9. vers. A szeretet a téma, és eléggé meglepő ez a nyilatkozat. A hívőnek szeretnie kell testvéreit. Ez természet fölötti szeretet, amiről Isten ezt tanítja. A lélek gyümölcse szeretet. Ez nem elméleti szeretet, nem elvon kifejezés. Említettük már korábban, hogy nincs elvon szeretet, hanem a szeretetnek valóságosnak kell lennie. Csak az ilyen szeretet működhet a hívők szívében a Szentlélek által. Figyeljük meg, hogy miután Pál beszél a Szentlélekről, először a testvéri szeretetet említi. Ezt írja. A testvéri szeretettől pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket is az Isten tanított az egymás iránti szeretetre. Azt hiszem, hogy a szeretet Isten gyermekének az azonosító jele.
Az egyetemen a szobatársammal veszekedhettünk, birkózhattunk, vitatkozhattunk, és ugyanannak a lánynak udvarolhattunk. Egy napon igazán keményen összecsaptunk. Szó szerint feldúltuk a szobát. Elmondta, hogy mit gondol rólam, és ez nem valami hízelgőnek bizonyult. Aztán én is elmondtam neki, hogy mit gondolok róla, és az sem volt nagyon hízelgő neki. Hirtelen ez jutott az eszembe. Ide figyelj! Te a legnagyobb bizonyítéka vagy annak, hogy én Isten gyermeke vagyok. Az egyik bizonyíték arra, hogy valaki Isten gyermeke, hogy szereti a testvérét. János hangsúlyozza ezt, és az első tesszalonikai levélben tanuljuk Istentől, hogy szeressük testvérünket. Ennek ellenére te vagy a legutálatosabb személy, akivel valaha találkoztam. A legszeretetlenebb ember, akit valaha láttam. És mégis szeretlek téged. Rám merett, és kezdett nevetni. Tudod, szeretlek, de te sokkal rosszabb vagy, mint én. Ez az ember ma már nyugalomba vonult prédikátor, akárcsak én is. Egyszer lehetőségünk nyílt arra, hogy lássuk egymást. Ő továbbra is nagyon rossz természetű ember, de szeretem őt, mert Isten gyermeke. Azt hiszem, ő is szeret engem. Ez a bizonyítéka annak, hogy Isten gyermekei vagyunk. És mert gyakoroljátok is ezt minden testvér iránt egész Macedóniában. De kérünk titeket, testvéreim, hogy egyre inkább gyarapodjatok ebben. Első Tesszalonikai levél, 4. rész, 10. vers. A testvérek iránti szeretetben növekednünk és erősödnünk kell. Nagyon őszintén szólva, egyes keresztények nem valami kedvesek. Valaki ezt így fogalmazta meg. Fent lakni majd a szentekkel szeretetben, ó, milyen dicsőséges lesz. De lent együtt lenni a szentekkel, akiket ismerek, ez más történet. Ezek a tesszalonikaiak szerették testvéreiket, de nyilvánvalóan szeretetük nem érte el a teljességet. Nem voltak tökéletesek szeretetükben, és még mindig volt lehetőség a javulásra. Bizonyos személyiségbeli összeütközések lehetnek a szentek között. Jobb, ha az ilyen személyek nem túl sokszor vannak együtt, nem öltenek kart karba, amikor sétálnak. Ez még nem azonos azzal, hogy gyűlölik egymást. Szerethetjük őket, mint Isten gyermekeit. Ismerek egy lelkipásztort, akinek módszerei teljesen elvetem, de igazán elmondhatom, hogy szeretem őt. Nem ismerek senkit sem, aki olyan csodálatosan bemutatná Jézus Krisztust, mint ez a férfi, és ezért szeretem őt. A valódi teszt az, hogy szeretjük testvéreinket. Ha meg akarod vizsgálni kereszténységedet, és azt, hogy igazi hívő vagy-e, ez az a hely, ahol elvégezheted a vizsgálatod. Szereted-e testvéreidet? És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendesen éljetek, tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. Első Tesszalonikai levél, 4. rész, 11. vers. Csendesen éljetek. Ez érdekes parancs a keresztényeknek. Manapság sokféle iskola van, ahol tanítják az embereket beszélni. Minden szemináriumban van ilyen osztály. Talán lenni kellene olyan osztálynak is, ahol a diákokat megtanítják hallgatni. Nagyon sok kereszténynek szüksége lenne erre a tanfolyamra. Egy asszony elment a nyelveken szólási gyűlésre, és a vezető azt gondolta, hogy érdekli őt a nyelveken szólás. Megkérdezte tőle, asszonyom, szeretne nyelveken szólni? Ezt válaszolta. Nem, hanem szeretnék elveszíteni elég sokat abból, amit már tudok. Nekünk tanulnunk kell, hogyan tudjunk csendben lenni. Ez is parancsolat. Tegyétek a magatok dolgát. Ez egy másik jó parancsolat. Azt jelenti, hogy lássunk utána a feladatunknak. Tartsuk távol magunkat mások ügyeitől, és ne üssük bele az orrunkat mindenbe. Ez jó tanács a keresztényeknek. Saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. Azt hiszem, hogy minden kereszténynek vállalnia kell bizonyos tevékenységet, ami által tesz valamit, és az kézzel fogható. Ez csodálatos. A kívülállók irán tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. 1. Tesszalonikai levél, 4. rész, 12. vers. Tisztességesen viselkedjetek. Erre is szüksége van Isten gyermekének ebben a korban. Ezzel megnyeri a tiszteletet és az emberek bizalmát. Legyen életeljárásunk őszinte Isten és emberek előtt. Leveleket kaptam számos szervezettől, amelyek nagyon megkérdőjelezhető pénzgyűjtési módszereket alkalmaznak. Bizonyos szervezetek tagjai olyan emberekkel lépnek kapcsolatba, akik már szenilisek, és próbálják végrendeletüket is befolyásolni, hogy vagyonukat szervezetükre hagyományozzák. Ezért szükséges, hogy valaki azelőtt végrendelkezzék, mielőtt szenilissé válna. Vannak gátlástalan emberek, akik a pénzre áhítoznak, efelől nincs semmi kétség. Isten gyermeke nem követhet ilyen kérdéses utakat és módokat, mert nekünk tisztességesen kell viselkednünk mindenki iránt. Nagyon is görcsösen ragaszkodjunk a becsületességhez a hitetlenek előtt is. Isten megítél minket, ha nem járunk egyenesen. Most érkezünk a levél következő szakaszához, amit a Szentírás egyik legfontosabb prófétai szakaszának szoktak címkézni. Ez tanítja Krisztus közeli és küszöbön álló visszajövetelét az ő egyházáért. Ez nem azonos azzal, hogy hamar vagy azonnal eljön Krisztus. Pál sohasem alkalmaz ilyen kifejezést. Nem akarta, hogy az emberek azt feltételezzék, hogy már a saját életidejükben vagy hamarosan azután eljön az Úr. Már csak nem 2000 év múlt el azóta. De amikor azt mondjuk, hogy Krisztus eljövetele a küszöbön áll, akkor ezen azt értjük, hogy közeledik ez a következő esemény Isten programjában. Hadd illusztráljam ezt a gondolatot. Egyszer, amikor hosszabb útra repültünk, a repülőgép kapitánya azonnal kezdett beszélni az utasokkal. Az időjárás itt nagyon szép, ahol most vagyunk, amint látják. Az időjárás ott is nagyon kellemes, ahova megyünk, és arra számítunk, hogy kellemes lesz megérkezésünkkor is. Átrepülünk azonban egy területen, ahol senki sem tudja, hogy milyen idő vár ránk. Legközelebb a célállomáson szállunk le. Senki sem ugrott fel, és nem ragadta meg a podgyászát, és nem rohant az ajtóhoz azért, amit a kapitány mondott, hogy a legközelebbi állomáson leszállnak. Az a leszállás küszöbön állt. Más szóval, nem volt közben egyetlen leszállás sem. Ez 5 órával azelőtt történt, hogy célunkhoz érkeztünk volna, de felkészültünk a leszállásra, mert az következett ezután. A különbség a leszállásra való várakozás és a Krisztus eljövetelére való várakozás között az volt, hogy tudtuk, hogy célállomásunkra 5 óra múlva érkezünk. Nem tudjuk, hogy Krisztus mikor tér vissza egyházáért. Lehet, hogy 5 óra múlva, 5 nap, 5 hét, 5 hónap, 5 év, vagy 500 év múlva. Egyszerűen nem tudjuk. Mégis küszöbön áll. Ez a következő esemény. Pál nagyon világossá teszi, hogy hit Krisztus küszöbön álló visszatérésében. E fejezet 15. versében ezt olvassuk. Akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Pál azt gondolta, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő életidejében jön el. Nem mondta, hogy Krisztus megérkezik életidejében, de mondta, hogy megérkezhet. Ezt a magatartását fejezte ki a Tituszhoz írt levélben. Mivel várjuk a mi boldog reménységünket, ami nagy Istenünk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését. Tituszhoz írt levél, 2. rész, 13. vers. Egyesek azzal vádolják Pált, hogy megváltoztatta álláspontját Krisztus küszöbön álló visszajövetelével kapcsolatban, amikor idősebb lett. Gondoljunk arra, hogy az első tesszalonikai levél volt az első levele. Vajon megváltoztatta teológiáját? Amikor Filippi beírt, már idős ember volt, római fogoly, és ezt mondta, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. Filippi levél, 3. rész, 20. vers. Pál életének végén is várta az Urat. Más szóval, Krisztus eljövetele küszöbön álló volt akkor is. Pál Krisztus egyházért való visszajövetelét úgy írta le, hogy akkor majd elragadtatunk, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben. Az lesz az egyház elragadtatása. Vannak ma olyanok, akik más nézetet vallanak. Azt mondják, hogy a Biblia nem tanítja az elragadtatást, és az ember nem találja ezt a szót az Új Szövetségben. Hangoztatom, hogy megtalálható ez a szó az Új Szövetségben. Ezt ebben a fejezetben a 17. versben olvassuk. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Az a szó, amit elragadtatunk szóval adtak vissza, görögül harpazo. Azt jelenti, hogy megragadni, vagy fölragadni hirtelen, fölemelni, szállítani, vagy elragadni. Az elragadtatás csak éppen olyan szó, mint a fölemelni. Ez nyelvtani kérdés, bármelyik szót is használja valaki. Tény, hogy a Biblia tanítja, hogy a Krisztusban hívők elragadtatnak a felhőkön, az Úrhoz, a levegőbe. Pál tanította az egyház elragadtatását. Ha úgy szeretnéd, akkor mondhatod azt is, hogy hiszel abban, hogy az egyház harpazo módján távozik, ahogy az eredeti görög szövegben olvasod, és ennek a jelentése az elragadtatás vagy a fölemelés. Mégis a lényeg az, hogy az egyház elvitele bármelyik pillanatban bekövetkezhet. Ez a következő esemény Isten programjában. Imádkozzunk! Uram Jézusom, köszönöm, hogy eljössz egyházadért, és magadhoz veszed népedet, ígéreted szerint. Ámen.